Kedves testvérek, Isten igéje, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy lelke által hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott szakaszban. Márk evangéliuma első fejezetének 7. és 8. verseiben eképpen. És ezt hirdette: utánam jön, aki erősebb nálam, akihez nem vagyok méltó még arra sem, hogy lehajolva sarulja a szíját megoldjam, én vízzel kereszteltelek meg, ő pedig szent lélekkel fog megkeresztelni titeket. Amen. Kedves testvérek, felragyogott Márk evangéliuma kezdetéből a 7. vers, annak is egy tagmondata, keresztelő János bizonyságtételéből: utánam jön, aki erősebb nálam. Utánam jön, aki erősebb nálam. Ebben a kijelentésben már ott van az evangélium lényege, mindaz, amiről Márk ír, itt a kezdésnél és aztán végig. Figyeljünk ma erre, hogy mit jelent ez a gyönyörű bizonyságtétel: utánam jön, aki erősebb nálam. És hogy ezt a kijelentést igazán evangéliumi összefüggésekben lássuk, hadd szóljak először magáról, az evangéliumról, hiszen így kezdődött a mai igeszakasz, Márk evangéliumának indítása. Ez Jézus Krisztus evangéliumának kezdete. Márk evangéliumot ír, és hangsúlyozza, hogy ez az evangélium Jézus Krisztusról szól. Ez Jézus Krisztus evangéliumának kezdete. Az evangélium az a műfaj, amely a lényegről szól, a leglényegesebb üzenetről, Jézus Krisztusról, arról, hogy a názáreti Jézus, a Krisztus, a megtartó, ahogy az első keresztjének megvallották, Isten fia megváltó. Márk evangéliuma és minden evangélista csak erre koncentrál, igazából Jézus életéből 3 évet beszél el, hirdetve ennek a kijelentésnek az alátámasztására Jézus Krisztus tanításait, jelként adott csodáit, koncentráltan a szenvedését, megváltó halálát és feltámadását, amiben nyilvánvalóvá lett az, hogy Jézus Krisztus a megváltó, a megoldás, életünknek minden tekintetben az egyetlen megoldása. Csak erről a lényegről szól, és hangsúlyozzuk, hogy minden részlet, amely az evangéliumban leíratott, az nem véletlenül iratott le, hanem azért, hogy minden részlet erre utaljon, a lényegre, a leglényegesebbre. Egy mindennapi példával élve, a film művészet kapcsán a rendezők elmondják, hogy egy film, egy valamire való film, most nem sorozatokról beszélek, hanem arról, amit a filmművészet alkot, abban minden egyes képkocka, minden egyes jelenet, ahogy a filmklubban is elhangzott egy testvérünk szájából, minden egyes részlet nem véletlenül van ott. Annak jelentősége van a lényeget illetően, a film üzenetét illetően. Hát még inkább így van ez Szentlélektől vezérelten az evangéliumokban, minden részlet, minden, amit itt olvasunk, a leglényegesebbről szól, Jézus Krisztus evangéliumáról, az egyetlen egy fontos üzenetről, amire szüksége van ennek a világnak. Jézus Krisztus az életünk egyetlen egy valóságos, örök megoldása, Jézus Krisztus Isten fia, megváltó. És ezt a lényeget úgy fejti ki, benne volt a mai igében, hogy elmondja ennek a kezdetét, és elmondja a végét is. Elmondja a kezdetet, és úgy a véget, hogy ez a vég valójában nem pusztulás és halál, hanem egyre inkább kiteljesedés. Ahogy a mustármag példázatában hangsúlyozza majd Jézus, Márk evangéliumában is, hogy a piciny kezdetből, a piciny kis mustármagból nagy fa lesz, nagy fává növekszik a legkisebb mag, olyan nagy fává, amely aztán árnyékot ad a tűző, tikkasztó napmelegben, megnyugvást ad, és fészket raknak rajta az égi madarak, tehát hogy egy héttel ezelőtt szó volt erről, védelmet, oltalmat, üdvösséget ajándékoz. És e felé tart az életünk, a kezdet és a vég, illetve a vég az igazából kiteljesedés, a pici kezdetből mi is lehet valójában Jézus Krisztus által, egyéni, egyházi, közösségi életünkre nézve, mert a kezdet és a vég ilyen értelemben is az Úr Jézus Krisztus kezében van. Ez a lényeg a legfontosabb, és ezért az evangélium, kedves testvérek, örömhír. Ezt jelenti maga a kifejezés is, örömhír. És ezért mondhatjuk Pál apostollal együtt, hogy valóságos mindenkori örömünk van az Úrban, a legnehezebb helyzetekben is, mert reménységünk van, mert látjuk a lényeget, a kezdetet és a kiteljesedést illetően is, hogy honnan, hová tart az életünk, ezért mindenkor tudunk örülni az Úrban. És az evangéliumot, mindezeket, ez is nagyon fontos, az evangélisták bizonyságtételként mondják el. Bizonyságtételként. Vagyis értitek, amikor az evangélisták a Szentlélek által hitre jutottak, és hitben járva világosan látták már, hogy mi is történt a Krisztus eseményben, hogy Jézus története mit is jelent valójában, ez megvilágosodott előttük, egyszerre csak megragadták a lényeget, utána visszatekintve beszélték el Jézus Krisztus történetét, tehát ezek bizonyságtételek, hitvallások, a hit szemével nézve, hangsúlyozva mindezeket a csodákat, megváltásunk történetét. Vagyis, kedves testvérek, ez egy nagyon is optikás történetírás, történet elbeszélés, mint ahogy hadd mondjam zárójelben, hogy nincs olyan történet elbeszélés, nincs olyan történetírás, amely semleges lenne, valamilyen nézőpontból, valamilyen optikából szemléli az eseményeket. Az evangélisták a hitre jutott ember hitvalló szemléletével beszélik el a Jézus eseményt, Jézusnak a történetét, vagy Jézus a Krisztus. Ez az evangélium, a lényeg, a kiteljesedő kezdet, amely örömmel tölt el bennünket, és bennünket is erre a bizonyságtételre indít. És ennek az evangéliumi szemléletnek a lényege, a kiemelt ige, hogy hogyan élhetjük meg mindezt, amit én most itt röviden összefoglaltam, a 7. versben található Keresztelő János bizonyságtételében. Őszintén megmondom, hogy nagyon jól ismerem minden sorát ennek az ige szakasznak, többször prédikáltam erről a szakaszról, de így még ez a vers nem ragyogott fel előttem. A amikor keresztelő János azt mondja Jézus Krisztusról, hogy utánam jön, aki erősebb nálam. Ezt a kijelentést, bizonyságtételt megértve, hadd mondjam el azt, hogy az evangélisták nem mindegyike beszéli el Jézus Krisztus születés történetét és gyermekség történetét. Például Márk sem és János sem, mert mindjárt a lényegre koncentrálnak, de mindegyik evangélista szól keresztelő Jánosról és erről a bizonyságtételről. Ezek szerint Jézus Krisztusról nem lehet úgy szólni, hogy ne szólnánk az előfutáról, keresztelő Jánosról, és erről a kijelentésről, amely Jézus Krisztusra mutat, az evangéliumra, az evangélium ajándékozójára, utánam jön, aki erősebb nálam. Vegyük sorra ennek a kijelentésnek minden szavát. Utánam jön, mondja keresztelő János. Én erőtlen vagyok, én gyenge vagyok, pici vagyok, méltatlan vagyok, el is hangzott, annyira méltatlan vagyok, hogy még arra sem vagyok méltó, hogy a sarulya szíját megoldjam Jézus Krisztusnak, amit a teológia nyelvén keresztelő János munkásságára nézve így fejez ki ez a kijelentés, hogy én vízzel keresztelek. Utánam jön, mert én erőtelen, gyenge vagyok szavaimban, tetteimben, csak vízzel tudok keresztelni, de utánam jön az, aki erősebb nálam. És ez a mi reménységünk, utánunk jön, aki erősebb nálam, nálunk, aki a legerősebb, akinél nincs erősebb, és aki ezt az erejét nem világi módon, hanem isteni hatalmával a megváltó szeretetben mutatta meg, vagyis aki nem csak vízzel keresztel, hanem Szentlélekkel keresztel, aki élővé és hatóvá teszi bennünk az evangéliumot, hogy ne csak halljuk, hanem értsük és befogadjuk az Isten igéjét. Utánam jön, aki erősebb nálam. És ez a szolgálatunk lényege. A keresztelő János szolgálatának a lényege is ez volt, hogy ez az erősebb majd követi a mi gyenge szolgálatunkat, hogy ő maga, az élő Isten, maga Jézus Krisztus lesz, aki igazából majd cselekszik, aki megnyitja az emberi értelmet és megnyitja az emberi szívet a Szentlélek által. Vagyis a mi szolgálatunk lényege az, kedves testvérem, a mi bizonyságtételünk, a mi keresztény szolgálatunk lényege abban van, hogyha valamit megértettél, akármilyen picit, a Szentlélek által, az Isten igazságából, egy ige igazságából, a lényegből, azt mondd tovább, azt add tovább, amit te tudsz erről, azt tolmácsold. Vagy amit a magad helyén tudsz tenni hiteles módon, akármilyen nyomorultan, azt tedd meg, és utánad majd jön, aki erősebb nálad, aki ezt kiegészíti, aki igazán cselekszik, aki igazán egyengeti majd az ösvényt. Viszont ezt meg kell tenni. A keresztény szolgálat szíve ez. Ahogy keresztelő Jánosról Ézsaiás proféta mondja, és ez teljesedett be keresztelő Jánosban is, hogy kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek, egyengessétek az Úr útját. Hogy legyünk kiáltó szó. Valamikor hallgatni kell, nem kell sokat beszélni, nem kell mindig beszélni egy beszéd, dús, ingerdús világban, de amikor az Isten alkalmat készít, akkor szólni kell hitvalló módon, akkor nem lehet hallgatni, akkor kiáltani kell bátran, profétali, szeretetteli reménységgel. Kiáltani kell az élet pusztaságában, mert sok tekintetben tele van az életünk pusztasággal. Hányféleképpen élünk pusztaságban ebben a világban, egyén és közösségi értelemben. kiáltó hangjává lenni a pusztaságban, és egyengetni, készíteni az Úr ösvényét. Sok mindent elrontunk, sok mindent nem jól teszünk, de utánunk jön, aki erősebb nálunk, aki a mi görbeségeinket kiegyenesíti, és aki igazából a Szentlélek pecsétjét majd ráteszi a szolgálatunkra. És hogy mindezt akkor világosan értsük, hogy miről is van szó, és miért ilyen gyönyörűségesen fontos ez a keresztelő jánosi bizonyságtétel, erre hadd mondjak néhány példát szemléltetve, hogy mit jelent ez az ige. Utánam jön, aki erősebb nálam. Például a vigasztalást illetően. Bizonyára téged is kerestek már meg, emberek, embertársaid, testvéreid, barátaid. Nehéz helyzetben. Hogy vigasztald őket, hallgass meg őket, bátorítsd őket. Adj valami tanácsot. Engem lelki pásztorként is sokszor érez a megtiszteltetés, és mindig megyek össze egy ilyen feladat előtt, és egy ilyen feladat során. Mert mit tudok én tenni, ha valaki megkeres és kijönti előttem a szívét, az életét, és mindez az Isten szín előtt történik. Tehetem azt, hogy meghallgatom figyelemmel egy rohanó világban, hogy akkor tényleg rá figyelek, és nem másra gondolok közben. Hogy talán, ha engedi, felteszek néhány kérdést, hogy próbálom tanácsolni, tanácsot nem adhatok, próbálom tanácsolni. És ha lehet, el kell jutni idáig a keresztény lelki gondozásban, hogy olvasunk igét, és imádkozunk. De megoldást nem adhatunk, békességet, megnyugvást nem adhatunk, értitek? És hányszor álltam fel egy ilyen vigasztaló lelkigondozói beszélgetésből, hogy jaj, semmit nem tudtam adni. Csak az a reménység, hogy utánam jön, aki erősebb nálam, aki majd elvégzi azt, hogy mégis adatik, megoldás felülről és megnyugvás felülről, mert mi tesszük azt, amit mi tehetünk, de utánunk jön, aki erősebb nálunk is, aki cselekszik. És ezzel reménységgel kell, hogy eltöltse a keresztény szolgálatot, hogy ez a valaki igenis érkezik utánunk, és ráteszi a pecsétet a gyarló emberi szolgálatra. Vagy a másik példa, az Isten tisztelet műfaját illetően, hogy itt vagyunk együtt vasárnapról vasárnapra, és mi itt Almádiban Füszfőn elkényeztettek vagyunk, áldott legyen az Isten értetek, hogy sokan vagyunk télen is, még többen nyáron. Most ugyan értetően, és ez a helyzet, és ez a helyes eljárásmód a vírushelyzet miatt, hogy kevesebben vagyunk a templomban, és szerintem sokkal többen ülünk kint a téren, sokan vagyunk most is együtt. De az Isten tisztelet műfaja mégis egy olyan műfaj, amely akkor, hogyha nem jön utánunk az, aki erősebb nálunk, és bocsánatok meg most a végletes kifejezésért, lehet, hogy a világ legunalmasabb műfaja. Főleg ugye a protestáns Isten tisztelet, református istentisztelet értelmében, hogy az történik, hogy feljön valaki, és akkor a szószékről 20-25 percen keresztül, vagy még tovább beszél, az egész monológ úgy tűnik, tudok-e rá figyelni, mond-e valamit, kapok-e valamit, és csak az a reménységünk, de ez a reménységünk megvan, hogy de mégis megtörténik a csoda, hogy utánunk jön, aki erősebb. És mi vízzel kereszteltünk, de ő Szentlélekkel keresztel, és egyszerre csak megtörténik a csoda, hogy a dadogó, gyarló, nyökögő, őző emberi beszéd egyszerre csak az Isten szavává lesz, és kapok egy ige morzsát, amit megértettem, amely bátorít, amely utat mutat, és közben felragyog az evangélium a közös éneklésben, az imádságban, az együttlét örömében. Átéljük ezt a csodát, hogy dehogyis ez a legfontosabb műfaj, a legáldottabb műfaj, csak erre van szükségünk, közösségben, együtt Isten népe közösségében találkozni az Úrral, az igével. hogy utánunk jöjjön, aki erősebb nálunk is, mégis magunkkal vihetjük az igét. Vagy a keresztény tanítást illetően a harmadik példa erre az igére nézve, hogy mindazt, amit tanít a kereszténység, és amit, ezt mindig mondom, csak az egyház nyelvén lehet kifejezni. Mit jelent ez ma egy szekularizált világban, amikor nem értik az egyház nyelvét, meg nem tanítottuk meg a következő nemzedéket az egyház nyelvére? Hogy amit keresztelő János mondott, rámutatva Krisztusra, de hívva az embereket, hogy térjetek meg és keresztelkedjetek meg bűneitek bocsánatára. Hát ha ezeket a kifejezéseket mondom ma, hogy bűn, meg bűnbocsánat, meg megtérés, meg megváltás, meg üdvösség, akkor mit jelent ez a ma emberének? Pedig hát ezek a lényeges kifejezések, hogy valami nincs rendben ebben a világban. Amíg az élő Isten meg nem ismerjük, addig hasadt ez a világ, addig önzőek vagyunk, addig a gonosz uralkodik. Amikor belátjuk az Isten színe előtt, az Isten lelke által, hogy mi is nyomorult bűnösök vagyunk, hogy meg kell térni, hogy újjá kell születni, hogy az életben van egy fordulat, amikor alapvetően megváltozik az emberi élet, és Isten lelke által mássá leszünk, és az üdvösség, az élet maradéktalan teljessége már megjelenik ebben a földi életben, akkor egyszerre csak értjük és eszerint élünk, hogy miről van szó. De amíg ezt ember magyarázza, tanban, teológiában, addig tehetetlenek vagyunk. Hát csak az a reménység, hogy én mondom, én tanítom, mondjuk, tanítjuk, továbbadjuk az ige alapján, de hogy utánunk jön, aki erősebb nálunk, és ő megérteti azt, hogy igen, bűnös ember vagyok. És a bűnösök között első vagyok én, mert sok mindent nem jól teszek, de van bűnbocsánat, és van megtérés, és van újjászületés, és van üdvösség, és van gyógyulás, és van megoldás. Utánunk jön, aki erősebb nálunk. Nem elég tehát keresztelő Jánosnál leragadni. Több kell, a legtöbb. Az egyetlen valaki, Jézus Krisztus, ahogy keresztelő János mondta, hogy annak, Krisztusnak növekednie kell, nekem pedig alábbszállanom. Nem elég keresztelő Jánosnál megállni, nem elég a tan, nem elég a szűkörű kegyesség, nem elég az Isten tisztelet, nem elég a vallásos cselekmények sora, mindezek nagyon fontosak. Nem elég az egyház, mint intézmény, mert leragadt keresztelő Jánosnál. Nem elég az egyes hívő ember, nagyon fontos, hívő közösségek kellenek, de ennél több kell. Jézus Krisztus. Annak növekedni kell, nékem pedig alább szállanom. Utánunk jön, aki erősebb, aki a legerősebb nálunk. Áldott legyen az Isten, hogy most is ő benne erősödtettünk, Jézus Krisztusban, hogy felragyogott előttünk az evangélium, Jézus Krisztus, Isten fia, megváltó, és tedd hűséggel a feladatodat, a szolgálatodat, a bizonyság tételedet, amit meg tudsz tenni, ami felismerésre jutottál, a tovább éld, hidd, cselekedd, és utánad jön, utánunk jön, aki erősebb nálunk, aki ráteszi erre a pecsétet, a mi munkánk, a mi szolgálatunk nem hiába való az Úrban, és érted, a hétköznapi hivatásodban ezt ugyanúgy átélheted, ugyanúgy teheted, utánunk jön, aki erősebb, és a mi munkánk, a mi hitünk nem hiába való az Úrban, mert Jézus Krisztus feltámadott. Mi ebben az örömben élünk, és hiszem, hogy ezt az ige hirdetést is így áldotta meg az Úr. Utánunk jön, aki erősebb, aki a legerősebb, áldott legyen az ő neve. Amen. Imádkozzunk. Áldunk téged, élő Istenünk, hogy itt vagy, közöttünk vagy, velünk vagy. Hogy most is felragyogott előttünk a lényeg, az evangélium, az örömhír bizonyságtétele. Köszönjük azt, hogy szent lelked által részesei lehettünk ennek. Köszönjük azt, hogy a te eszközei lehetünk, hogy hirdethetjük és élhetjük az evangéliumot. Óvj meg bennünket a te népedet, és egyen-egyenként bennünket is, hogy elcsüggedjünk, hogy féljünk a jövőtől, netán féltsük az egyház jövőjét, a közös ügyünk jövőjét, vagy féljünk a magunk jövőjétől, a kicsi kezdet kiteljesedik, a kezdet és a kiteljesedő vég, az örök élet te benned, a miénk. Áldott légy minden munkánkban, minden feladatunkban, minden erőfeszítésünkben, minden méltatlanságunk ellenére megtapasztaljuk ezt a csodát hitáltal, és növeld a mi hitünket, hogy te utánunk jössz, és egyengeted, amit mi nem jól tettünk, kiegyenesíted, megáldod, szent lelked által megpecsételed. Köszönjük, hogy nem hiába való az életünk, a feladatunk, a szolgálatunk. Áldott légy ezért. Így mondunk közbenjáró könyörgést egymásért, azokért is, akik nem tudtak eljönni. Urunk Istenünk, bocsáss el bennünket evangéliumi örömmel, reménységgel Jézus Krisztusban. Amen. Mondjuk el együtt a mi Úrunk Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földben is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívjuk a testvérek figyelmét az adakozásra, amely az Isten tisztelet része. Tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti, és megáldja a mi Urunk Istenünk. Mindezek után a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, szeretete, szent lelke legyen és maradjon mindenkor mi velünk. Amen.